A Híradót látják, jó estét kívánok! Néma főhajtással tisztelgett Áder János köztársasági elnök Antal József sírjánál a miniszterelnök halálának 20. évfordulóján a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Az államfő koszorút helyezett el a rendszerváltást követő első szabadon választott miniszterelnök síremlékénél. Antal József történész, politikus 1993. december 12-én hunyt el. Az Antal kormányt követő kabinet miniszterelnöke Boros Péter azt mondta, Antal József felkészült, higgadt, távlatokban a nemzetérdekeit szolgáló politikai személyiség volt, és neki köszönhetően lett kormányzó képes az ország.
Mindig az a nagy baj, ilyen nagy átalakulások után, ha egy ilyen személyiség nem jelenik meg. Azonban, hála Isten, itt nálunk megjelentésű kisugárzásával és egész személyiségének erejével azonnal programot tudott és program kereteket tudott meghatározni. Tehát nagy szerencséje volt az országnak, hogy rátalált Antal Józsefre.
Ma is több tízezer tüntető gyűlt össze az ukrán főváros központjában, ahol a tiltakozók újra felépítették a rendőrség által korábban lerombolt sátrakat és úttorlaszokat. A Függetlenség téren egyelőre nyugalomban az ellenzéki pártok vezetői továbbra is teljes hatalomváltást követelnek. Kijevből kapcsoljuk Lukács Csabát. Szervusz Csaba, mi történik most a Majdan téren?
Jó estét kívánok, szervusz Évi! Éppen hazafias dalokat énekelnek, ma este is nagyon sokan vannak, legalább 20-30 ezer ember jött el a télre. Két fontos hír van, ami a mai estéhez kötődik. Az Ukrajinszkaja Pravda honlapján néhány perce megjelent a hír, amelyben a külügyminiszter újra cáfolta a rendkívüli helyzet bevezetésének a lehetőségét. Erről a téren azt mondják, hogy amit szoktak cáfolni, általában az szokott bekövetkezni. És ez azt fogja jelenteni, hogyha megtörténik, hogy kijárási tilalom lesz este, és a mi munkánk is ellehetetlenül, hiszen ilyen helyzetben a tudósításokat nem engedélyezik. Van egy másik hír, a kormány utcára szólítja a híveit, a hétvégén tömegtüntetést próbálnak szervezni, ők azzal számolnak, hogy 100-200 ezeres tömeget sikerül utcára hozni. Erre is azt mondják itt a téren, hogy hát nagyon nehéz lesz, mert jelenleg az a néhány száz ember, aki a kormánnyal szemben, vagy a kormány mellett tüntet, azok pénzt kapnak ezért, naponta 3000 forintnak megfelelő hrivnyát, és nem hiszik, hogy van annyi pénz tartalékban, hogy több százezer embert utcára tudjanak hozni.
Az ukrán miniszterelnök helyettes Brüsszelben tárgyal az uniós szomszédság politikáért felelős Stefan Füle biztossal. Brüsszeli források szerint arról szó sem lehet, hogy újra tárgyalják az Ukrajna és az EU közötti társulási megállapodást. Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta, szívesen látja Ukrajnát az Oroszország vezette vámunióban. Brüsszelből Baracka Esztert kapcsoljuk. Szervusz Eszter, lehet már tudni valamit a brüsszeli tárgyalásokról?
Jó estét kívánok! A tárgyalások nem értek még véget, a 17 órára hirdetett sajtótájékoztató még el sem kezdődött. Egy bizonyos, a kiszivárgott hírek alapján, ahogy az imént is elhangzott, hogy nem hajlandó Brüsszel újra nyitni a dossziét, és nem hajlandó a társulási megállapodás feltételeit újra tárgyalni. A másik, hogy nem tudnak ígéretet vállalni arra, hogy ellensúlyozzák az orosz nyomást, illetve az esetleges orosz megtorló lépéseket, de segítséget nyújtanak a csőd szélén álló Ukrajnának, hogyha a tárgyalásokat kezdene az IMF-fel.
Mit szólnak az Unióban a moszkvai üzenetekhez?
Hogyha Ukrajna csatlakozik az Oroszország által felkínált vámunió, az összeegyeztethetetlen az EU társulási és szabadkereskedelmi megállapodásával. Ezt lehetett hallani ma kiszivárgott hírek szerint. Janukovics elnöknek tehát döntenie kell. Catherine Ashton szerint egyébként már döntött, és neki Kijevben azt mondta, hogy kész aláírni az EU-val a megállapodást. Ashton persze azt is hozzátette, hogy várjuk meg, hogy mindebből mi válik majd valóra. Vagyis az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője lényegében kétségbe vonta az ukrán elnök szavahihetőségét.
Baracka Eszter, Lukács Csaba, köszönjük szépen! A Magyar Nemzeti Bank a második, mintegy 2000 milliárdos hitelprogramjával azt szeretné elérni, hogy a beruházásokon keresztül tartósan növekedjen a gazdaság jövőre. Ennek érdekében januártól már ingatlan fejlesztésekre is lehet olcsó hitelt felvenni. A kis és közepes vállalkozások megerősítése érdekében bővítik majd a Széchenyi Kártya programot is.
Újraindult a személyszállítás Pilisvörösvár és Esztergom között, miután több mint 30 kilométeren befejeződött a vasúti pálya felújítása. A budapestig tartó szakasz átépítése jövő év végére készül el.
A terveink között szerepel, hogy villamosítva lesz, és új vonatokat is be fogunk állítani itt a forgalomba. Összességében a teljes beruházás 2015 végére lesz teljesen modernizálva a legmodernebb 21. századi követelményeknek megfelelően.
Az ilyen beruházásoknak is köszönhetően 5 veszteséges év után idén növekedett az építőipar teljesítménye, amely jövőre tovább bővülhet. A Magyar Nemzeti Bank által elindított növekedési hitelprogram keretében ugyanis januártól már az ingatlanfejlesztésekre is lehet igényelni az olcsó hitelből.
Aki építeni akar ingatlant, bármilyen kereskedelmi ingatlant, az 10 éve fölvehet 2,5%-os hitelt egy banktól, ha azt utána adott esetben bérbeadja.
Lakópark építéssel is lehet majd forgóeszköz hitelt felvenni, de csak egy éves lejáratra. A Nemzeti Bank igazgatója azt mondta, a második, mint egy 2000 milliárdos jegybanki hitelprogram célja, hogy a beruházásokon keresztül növekedjen a gazdaság. A kis és középvállalkozásokat a jegybanki hitelprogram mellett a Széchenyi Kártya program is segíti, amelyet még az első Orbán kormány idején indítottak el. A gazdaság szabályozásért felelős államtitkár szerint az állam az elmúlt években jelentősen növelte a programban nyújtható támogatások mértékét. Így sikerült elérni, hogy a kis cégek a válságot követően nem csak talpon maradtak, hanem fejleszteni is tudtak.
A program 11 néhány éve alatt több mint 1000 milliárd forint került ezáltal a vállalkozásokhoz, és több mint 200 ezer vállalkozás él ezekkel az eszközökkel, és a kormányzat egyébként továbbra is keresi azokat a lehetőségeket, hogy ezt a legsikeresebb, a kis és középvállalkozások számára a legkönnyebben elérhető finanszírozási formát tovább bővítse.
A kis cégek erősödése nyomán a gazdaság teljesítménye is javul. Ez azt is jelenti, hogy a 3%-os államháztartási hiány jövőre is tartható lesz. A költségvetését felelős helyettes államtitkár szerint a hiány leszorítása nem folytotta meg a gazdasági növekedést.
A fegyelmezett államháztartási gazdálkodás és a beinduló gazdasági növekedés jelenti azt a pluszforrást, amiből 2014-ben a családok 260 ezer fős, 270 ezer fős száma a családi adókedvezmény kiterjesztésével plusz jövedelmekhez juthat.
Jövőre egyébként az alacsony hiány és a mérséklődő adósság miatt akár 100 milliárd forinttal is csökkenhet az államadóság finanszírozása.
Több 100 milliós bírsággal sújtották a közműszolgáltató cégeket a rezsicsökkentés elmulasztása, hibásan kiküldött számlák és a tájékoztatási kötelezettség megszegése miatt, jelentette be a Fidesz rezsicsökkentésért felelős képviselője. Németh Szilárd azt mondta, 7 szolgáltató összesen 8 esetben állított ki hibás számlát az idén, ami miatt jogerősen 56,5 millió forint büntetést kaptak. 9 szolgáltatóra első fokon 560 millió kötbért vetettek ki, mert a rezsicsökkentésből eredő megtakarításról nem tájékoztattak megfelelően. A fideszes képviselő hozzátette, több szolgáltatót azért bírságoltak meg, mert nem hajtotta végre a rezsicsökkentést. Németh Szilárd elmondta, a magyar fogyasztók érdekében ezeket az eseteket fel kell tárni, a büntetéseket ki kell szabni, és a helyes útra kell terelni a szolgáltatókat.
Ezt hívják gyakorlatilag rezsiharcnak. Nem figyelek oda, ellenállok, csak azért sem fogom a magyar jogszabályokat betartani. Eddig is így szoktuk, így fogjuk ezután is tenni. És ezért szükségesek ezek az eljárások, mind az egyedi, mind pedig az általános eljárások, hogy végre a szolgáltatók rádöbbenjenek, hogy Magyarországon sem tehetnek azt, amit akarnak.
Jövőre 2,4%-os lesz a nyugdíjemelés mértéke, mondta a szociális és családügyekért felelős államtitkár az idősügyi tanács ülésén, ahol köszöntötte a 100. nőt, aki a 40. munkában eltöltött év után ment nyugdíjba. Soltész Miklós kiemelte, a tavaly bejelentett idei nyugdíjemeléssel és a gazdaság jó teljesítményével együtt jövőre 3,2-3,4%-kal emelkedik a nyugdíjak vásárló értéke, összességében pedig 170 milliárd forinttal maradt több az érintetteknél. Az államtitkár hangsúlyozta, az emelés 2,8 millió embert érint.
Miután a gazdaság jól teljesített, miután az infláció az utóbbi évtizedekben nem látott mértékre csökkent le, ennek eredményeképpen ez a tavaly bejelentett nyugdíjemelés most már várhatóan 3,2-3,4% nyugdíj növekedést, vásárló értékemelkedést eredményez.
Vízipari, mezőgazdasági, gyógyszeripari és kutatásfejlesztési együttműködésekről tárgyalt Szijjártó Péter Izraelben. A külügyi és külgazdasági államtitkár elmondta, erősítenék az izraeli Teva gyógyszergyárral korábban kötött stratégiai együttműködési megállapodás bizonyos pontjait. A cég Magyarország egyik legnagyobb befektetője, amelynek két még folyamatban lévő fejlesztése több mint 500 új munkahelyet teremthet hazánkban.
Korábbi megállapodás alapján több olyan közös programot hajtunk végre, ahol magyar és izraeli cégek hajtanak végre közös fejlesztéseket, innováció, illetve kutatásfejlesztés területén. Erre a következő időszakban a két kormány 300-300 millió forint támogatást fog biztosítani.
Az Európai Unióval kapcsolatos klasszikus dilemmák tovább élnek, de mindig felmerülnek új kihívások, mondta a külügyminiszter a parlamentben, amikor kihirdették a Magyarország az Európai Unióban, az Európai Unió a világban címmel kiírt pályázat idei nyerteseit. Az egyetemi és főiskolai hallgatóknak indított pályázat díjátadóján Martonyi János hozzátette, a pályaművek színvonala emelkedik, ami azt jelzi, hogy az uniós ismeretek mélyülnek és egyre szilárdabb alapon állnak. A külügyminiszter kiemelte, a következő időszak is tartogat izgalmakat, hiszen jövőre rendezik meg az európai parlamenti választásokat.
Az integráció maga is folyamatosan változik. Tehát a téma nem állandó. És ezért is jó az, hogy minden évben meghirdetjük ezt a pályázatot. Mert a helyzet mindig más. Minden esztendőben valamit módosul.
Több mint 60 ezer szakképzési tankönyvet adott át a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Szász Jenő, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet elnöke. Az adomány része a külhoni magyar anyanyelvű szakoktatást tankönyvekkel, háttéranyagokkal segítő akciósorozatnak. A programnak köszönhetően eddig több mint 12 ezer kötet Felvidékre, 3 ezer Kárpátaljára és 20 ezer Délvidékre került.
Ez egy folyamat, ami azt jelenti, hogy összefüggő Kárpát-medencei hálózatot építünk, hálózatokat építünk az élet valamennyi területén. Jelen esetben az oktatás, ugye felsőoktatás, de a kultúra lehet beszélni, az egészségügy, szociális háló, és nem feltétlenül hangsúlyozni kell, mint gazdasági tér is a Kárpát, hazát, mint egy gazdasági teret kell kezelnünk, annak érdekében, hogy a magyar szempontokat tudjuk érvényesíteni.
Nemzeti sors kérdéseink címmel indított kampányt a Vajdasági Magyar Civil Szövetség. Azt szeretnék, ha minél több vajdasági magyar venne részt a magyarországi parlamenti választáson, illetve a szerbiai magyar nemzeti tanács választásán is.
A civil szövetség által szervezett első előadás vendége Csontos János, a Magyar Nemzet újságírója, költő, dokumentumfilmes volt. Arról beszélt, hogy ez a választás különösen azért értékes, mert először szavazhatnak a kettős állampolgárok, ezért az egész nemzet lehetősége és felelőssége is.
A 2004-es gyászos emlékű népszavazástól jutottunk el a kettős állampolgárságig, a szavazattal járó kettős állampolgárságig. Ez nem ajándék volt, hanem egy harcnak az eredménye, és én úgy gondolom, hogy botorság nem élni ezzel az eredménnyel.
A kampány célja, hogy minél több vajdasági magyar vegyen részt a magyarországi parlamenti választásokon és a szerbiai magyar nemzeti tanács választásában is.
Az előadások pedig azt céloznák meg, hogy ilyen nemzeterősítő jellegűek legyenek, kicsit az identitásunk körüli dolgokon gondolkoztasson el bennünket.
Havonta 3 előadást terveznek, mindig más vajdasági településen.
A Magyarok lelkiismerete címmel állandó emlékkiállítás nyílt Mindszenty József bíboros hercegprímás szülőházában, a Vas megyei Csehi Mindszenten. Az állandó tárlat azonos annak az időszaki kiállításnak az anyagával, amely eddig a Terrorháza Múzeumban volt látható. A látogatók fotók és dokumentumok segítségével kaphatnak képet Mindszenty életútjáról, láthatják személyes tárgyait, valamint egy elsötétített szobában börtönéveinek emlékét is felidézhetik.
A magyar nemzetnek és az egész európai keresztény egyházi közösségnek az egyik nagy adóssága Mindszenty József életművének megfelelő helyre tétele, mondta Balogh Zoltán Csehi Mindszenten, a bíboros hercegprímás szülőházában létrehozott állandó tárlat megnyitóján. Az emberi erőforrások minisztere hozzátette, az 1990 előtt felhalmozott erkölcsi, szellemi és lelki adósság egy részét törleszti a múzeum.
törlesztünk adósságot Mindszenty József emlékének, Mindszenty Józsefnek, törlesztünk adósságot az egyháznak, akinek, amelynek hűfia volt, de legfontosabb az, hogy a következő nemzedéknek, az, hogy továbbadjuk azokat a történeteket, a helytállásnak azokat a példáit, amik közül Mindszenty József az egyik legfontosabb a 20. században.
Schmidt Mária szerint a Terrorháza Múzeum szakmai irányításával létrejött kiállítás a kommunizmus alatt meghurcolt Mindszenty Józsefre emlékezők zarándok helye lehet.
Azt gondoljuk, hogy ez nem csak a környék lakosainak a számára, nem csak a magyarok számára, hanem az egész világ számára egy zarándok helyé fog válni, mi nagyon bízunk ebben.
A Csehi Mindszenty ház 5 helyiségében alakította ki kiállító tereket. Ezekben a bíboros személyes tárgyai mellett fotókon és számítógépes vetítéseken keresztül ismerkedhetnek meg a látogatók a koncepciós perben elítélt Mindszenty József bíboros hercegprímás életével és munkásságával.
Ötnapos Kárpát-medencei betlehemes találkozó kezdődött Szabadkán. A régi karácsonyváró népszokást elevenítik fel a gyerekek saját népszokásaik alapján. Kassáról, Beregszászról, Beregdédáról, Csíkszeredából és Kecskemétről is érkeztek betlehemező csoportok. A magyarországi, erdélyi, kárpátaljai és felvidéki gyerekek esténként szabadkai családokhoz mennek betlehemezni, szombaton este pedig a népkörben mutatják be a betlehemes játékokat. Több mint 1100 rászorulónak oszt szét ajándékcsomagot az Ökumenikus Segélyszervezet Erdélyben. Az itthon összegyűlt mintegy 4 tonna tartós élelmiszercsomag pénteken érkezik meg Marosvásárhelyre, ahol árvaházak, idős otthonok, valamint környékbeli rászoruló családok részesülnek az adományokból.
Rekerülnek olaj, cukor, liszt, rizs, konzerv, tésztaféle.
Tartós élelmiszert dobozolnak az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai. Az igazgató azt mondja, a csomagokkal mintegy 1200 erdélyi rászorulót segítenek, főként gyerekeket és időseket. A 4 tonnányi ajándékcsomagot Marosvásárhelyen és a környékén élők kapják.
Amint látható a csomagok tartalmából, hogy ezek nagyon jól előre megtervezett, megszervezett akcióról van szó, megbeszéltük sokszor a helyi partnerszervezettel is, hogy mi legyen a tartalma, úgyhogy minden tekintetben igénybe és figyelembe vettük az ő igényeiket, úgyhogy több hónapra elegendő élelmiszerhez jutnak így most.
A marosvásárhelyi születésű keresztes Ildikó is részt vett a csomagolásban. Az énekesnő évek óta segíti az ökumenikusok munkáját, és örül annak, hogy idén több adomány jut a rászorulóknak.
Tavaly is segítettünk ugyanebben a szállítmányban, de hogy most 10-szer annyi helyre tudunk vinni segélycsomagot, és ez annyira jó érzés.
Többek között ez a marosvásárhelyi otthon is részesül majd az adományokból. Az intézmény vezetője azt mondja, idén csak nem 3 hónapra elegendő élelmiszercsomagot kapnak majd.
Az idén nagyon nehéz évünk volt itt az idős otthonban, és építettünk egy új részleget, minden pénzünk arra ment, és nagyon nehezen tudjuk fenntartani a házat, úgyhogy nekünk konkrétan nagyon nagy segítség, amit kapunk. Nagyon várjuk.
Az adományok egy részét idős otthonokba és árvaházakba viszik, a többit pedig házról házra járva adják át a rászoruló családoknak az Ökumenikus Segélyszervezet önkéntesei.
Folyamatosan lehet licitálni a felajánlott tárgyakra az MTVA Jónak lenni jó elnevezésű jótékonysági kampányában, amely ebben az évben a Katolikus Karitász munkáját támogatja. December 15-én Jónak lenni jó címmel egésznapos műsorfolyammal és adománygyűjtéssel támogatjuk a segélyszervezet munkáját. Ekkor zárul majd a licitálás, amely már most is zajlik az mtv.hu Jónak lenni jó oldalon és a 061-759-50-50-es telefonszámon. Csúcs kategóriás számítógépekkel és a legkorszerűbb szoftverekkel dolgozhatnak ezentúl a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatói, miután a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság új médialabort adott át az intézményben. Ez a 3. egyetem, ahol a hatóság kreatív média műhelyt alakított ki. Korábban a Pécsi Tudomány Egyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen adtak át hasonló labort. Karas Monika, az MNHH elnöke elmondta, a cél, hogy ösztönözzék a digitális világot, gazdagabbá tevő kreativitást. A tervek szerint jövőre 2 újabb médialabort adnak át az országban.
Magyar ifjúságban meglévő kreativitást és alkotókedvet egy olyan
technikával támogassa meg, ami megilleti a magyar ifjúságot. Tehát egy olyan világszínvonalú technika álljon a rendelkezésére, ahol kibontakoztathatja a tehetségét. Tehát a technika ne szabjon határt a fejlődésnek.
A híradót látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!